Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Ez így sokáig nem marad. Nahalka István oktatáskutatóval az oktatás helyzetéről beszélgetünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Örülök, hogy itt van a másik végén, a telefon másik végén. Tudnék, az a baj, hogy ma az oktatásról annyiféleképpen beszélünk, és egyszerre nem látni tisztán. A mai nap is, meg napok óta is sokszor különböző cikkeket forgatok, és egyszerre nem látok koherenciát. Nagyon sokféleképpen esnek neki az oktatásnak, és valahogy nagyon nagy zavar van. Nem csak az oktatás, az oktatással való kapcsolat és kommunikációban is. Nem tudom, hogy jól látom-e.
Igen, én azt hiszem, hogy ennek most különösen az az oka, hogy a szokásos tartalmi kérdések mellé felzárkóztak olyan problémák, amelyek a pedagógusok életkörülményeivel kapcsolatosak. Ezek ugyan mindig léteztek, csak nem voltak talán ennyire hangosak, mint most, mert hogy a probléma óriási lett az utóbbi időben. A fizetésről van szó, a túlterhelésről is, még pár ilyen a pedagógusok életkörülményeit érintő kérdésről. És ugye itt keverednek a dolgok, vannak, akik bizonyos dolgokban egyetértenek a többséggel, vannak, akik nem, más dolgokban viszont ellentéteset gondolnak, tehát valóban van most tere annak, hogy összekavarodjanak a vélemények. Bizonyos mértékig ez persze természetes is, hogyha van egy válságban lévő terület, már pedig az oktatás egy válságban lévő terület, akkor, és egyszerre sok területen jelentkezik a válság, akkor ott természetes, hogy nagyon sokféle szemléletmód ugrik hirtelen egymásnak, és mondanak valamilyen nagyon különböző dolgokat.
Igen, ez a válság, ez nagyon jó kifejezés, de az a baj, hogy ez a válság nem csak, hogy mély, hanem elhúzódó. Magyarul az válság ideje alatt is kialakultak különböző gyakorlatok, amiben mindenképpen megvan a maguk haszonélvezői is. Tehát akik valamilyen mond ennek a hiányhelyzetnek, vagy válságos helyzetnek a révén, másfajta megoldásoknak futottak neki. És tulajdonképpen azt érzékelem az oktatásban, hogy nagyon régóta nem tudunk arról beszélni, hogy az oktatás az közoktatás lenne, mert annyiféle van már egyszer időben, még az állami rendszerén belül is, és hát az, hogy háromféle legalább van, ugye nyilván az oktatás, az állami oktatás mellett ott van a magán, ha úgy tetszik civil, vagy úgy tetszik az alternatív, és ott van az egyházi változat.
Így van, sokféle van, ezt örököltük tulajdonképpen, ha belegondolunk, az első 6 és 8 év folyamán gimnáziumok, azok még a 80-as évek végén. Tehát már egy pár év és 50 éves múltra tekint vissza ez a differenciálódás, és hát az első, az egyházi iskoláknak az első komoly belépése a rendszerbe, az is még a 90-es évek elején történt. Aztán persze a 2010-es években volt egy második óriási hullám, az még sokkal nagyobb volt 2013-tól. Nagyon sok egyházi iskola lett hirtelen. Tehát hogy megvoltak azok a folyamatok tulajdonképpen, amelyek ezt a borzasztó erős változatosságot, ezt a sokféleséget létrehozták az oktatási rendszerben. Ami baj is, bár ugye nyilván sokan azt gondolják, hogy legalább van választási lehetőség. Igen, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy kinek van választási lehetősége. És nagyon úgy tűnik, hogy a legkülönbözőbb, hát nem mindig a teljes közönség számára rendelkezésre álló formák, azok tulajdonképpen olyanok, hogy oda menekíti ki a felső 10 000, vagy nem tudom milyen számot mondjak, szóval a magasabb társadalmi rétegek oda menekítik ki a gyerekeiket. Most ez alatt a szerkezetváltó gimnáziumokat értve az elit egyházi iskolákat, mert ugye egyházi iskolából is van azért sokféle, de most kifejezetten az elitiskolákra gondolok, általában az elitiskolák, nem csak egyházi elitiskolák vannak természetesen, És hát bizony nagyon sokszor az alapítványi iskolák is ilyen célt szolgálnak, hogy oda menekül tulajdonképpen a társadalom felsőbb rétegeiben tartozó, a társadalom felső rétegeiben tartozók menekülnek oda.
Ugyanakkor ugye azt is lehet mondani, hogy az oktatásnak van egy ugyan általános követelményrendszer, nem tudom, hogy elég jó ez a kifejezés, amikor arról beszélünk, hogy NAT, mert valamilyen módon elvileg egy ilyen rendszert kíván például megjeleníteni az oktatás irányítás abban az értelemben is, hogy mi az, ami elvárható egy oktatás és iskolától, és milyen fordulópontokon hogyan lehet tovább lépni, és ebben az értelemben ez a különbözőség nem biztos, hogy is mondjam, csak nagy versenyben vagy küzdelemben van magával ezzel a követelményrendszerrel, és valószínűleg ez a követelményrendszer sincs a helyén, de ebben az egész értelemben láthatóan nagy a zavar.
A verseny nem is abban jelentkezik, hogy ki milyen alternatívákat tud kínálni, hiszen azért nagyjából a Nemzeti Alaptanterv meghatározza, hogy mit kínálnak az iskolák. Uh-huh. Tehát a tartalmat azt meghatározza. 21 néhány iskola van csak, amely teljesen szabadon állíthatja össze a saját programját. Uh-huh. Alternatív iskolák. Az összes többire kötelező a Nemzeti Alaptanterv, és éppen az adott iskolatípusra érvényes kerettanterv. Nem is itt van a verseny igazából. Abba gondoljunk bele, hogy bizonyos iskolák a központi követelményeket az időnek a 50-60%-ában tudják teljesíteni. Magyarán marad még bőven idejük arra, hogy specifikusan valamilyen felvételi irányba, vagy valami más szempontból jobban felkészítsék a tanulóikat. Még nagyon sok iskola, az iskolák többsége van úgy, hogy a 100% ideje nem elég arra, hogy feldolgozza azt, ami a központi tantervekben van. Ez például egy kemény versenyszituáció, és hát persze lehet tudni előre, hogy ki győz ezekben a versenyekben. És hát, hogy a színvonal milyen lesz, ez a kérdés. És hát tulajdonképpen a magyar pedagógia körülményei között ma is még a legtöntőbb meghatározó tényezője annak, hogy milyen színvonalat tud egy iskola biztosítani, az, hogy honnan rekrutálódnak a gyerekek, uh-huh. milyen társadalmi rétegekből rekrutálódnak. Ennek elvileg nem szabadna fontosnak lenni, sőt ennek nulla hatásúnak kellene lenni egy abszolút ideális helyzetben. Uh-huh. Azonban a magyar iskola éppen arról nevezetes, hogy a világon az elsők között van az olyan iskolák között, amelyekben borzasztóan erős az összefüggés a szociális háttér, tehát ahonnan jön a gyerek, és a tanulási eredmények között. Ez nem ok-okozati kapcsolatot jelent, nem azért tanulnak jól azok a gyerekek, akik jobb szociális helyzetből jönnek, mert hogy ők tudnék jobb szociális helyzetben vannak, hanem olyan helyzetbe kerülnek, és az iskola biztosít számukra olyan a többiek számára diszkriminatív feltételeket, és számukra pedig előnyös feltételeket, amelyek aztán őket kiemelik végül is a 12 éves tanulás folyamatában.
Magyarul azt mondja, hogy a nehezebb társadalmi helyzetben élő csoportok gyerekei az iskola elérhetőségében sokkal nagyobb hátránnyal, akadályokkal küzdenek meg, és ugye le is csúsznak, éppen most olvastam egy friss cikket, ami pont erről szól is, hogy luxusnak számít a maga az oktatás is már egy bizonyos társadalmi csoportokon belül, hát még annak az ott megjelenő a követelményeknek a teljesítése is. Tehát sok gyereknek nagyon nehéz ma iskolába járni.
Igen, és azt vegyük tekintetbe ezzel kapcsolatban, hogy a leszakadó társadalmi rétegekben elemi tapasztalat az, hogy a mai iskola rendszerben általuk megszerezhető tudásnak tulajdonképpen nincs jelentőség a társadalomban. Tehát termelődik az a 20-25%-nyi munkavállaló réteg, aki csapódni fog majd ide-oda-oda. Valójában a megszerzett tudásának semmi jelentősége nincs abban, hogy milyen munkát tud majd vállalni. A fekete munkában, a szürke zónában vállalhat majd csak munkát, csak nagyon alacsony színvonalú tevékenységeket végezhet, ha egyáltalán végez, ha nem lesz munkanélküli, és így tovább. Tehát, hogy elemi élmény az ezekben a társadalmi csoportokban, hogy az iskola valójában nem nyújt felemelkedési lehetőséget a számára.
Ha így mondjuk, akkor tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ezt követően azt is kimondhatjuk, hogy a mobilitásban is írtó jelentősége van, nagy jelentősége van az iskolának, sőt az elmúlt időben tudjátok, megállt a mobilitás mindenfajta erőteljesebb jellemzője, tehát nagyon sok társadalmi csoport gyerekei abban a társadalmi helyzetben fixálódnak, amilyen helyzetben indultak iskolába, és olyan módon vállalnak, kerülnek egy társadalmi helyzetbe. Te értik? Tehát magyarul itt látom az igazi problémát sok más mellett, hogy magában a mobilitási folyamatokban is erőteljesen, hogy is mondjam, meghatározó, hogy megerősödött az iskola hatása.
Hát azzal, hogyha a társadalom nem tud olyan tudást biztosítani nagy tömegek számára, vagy a döntő többség számára, hogy azzal mobil tud lenni aztán majd a társadalomban és specifikusan a munkaerőpiacon, akkor természetesen nem tudja biztosítani azt az erőt, ami a mobilitás létrehozza a társadalomban. És ma a konkrét adatok azt mutatják, hogy a magyar társadalom mobilitás szempontjából nagyon rosszul áll. Tehát szociológusok állandóan kimutatják, hogy mindenféle sorrendeknek a vége felé található Magyarország ebből a szempontból.
Mennyire ismerik a döntéshozók tulajdonképpen, vagy akár az oktatás irányítói, hogy ennyire meghatározóan befolyásolja a társadalmi folyamatokat az oktatás, mert úgy tűnik ebből az derült ki számomra, hogy az oktatás valamilyen módon nem a saját élethelyzetének a javítására szolgál sok ember számára, hanem a kötelezőt jelenti legfeljebb, és mondjuk nagyon keveseknek jelent valami érdemi, hogy érvényesülést. Szóval mennyire érzékelhetik a döntéshozók már az oktatást irányítói, hogy ebben az értelemben valamit feltétlen csinálni kéne?
Elvileg érezhetik, hiszen találkoznak azokkal az adatokkal, tényekkel, amelyek ezt jelzik. Mondjuk például 3 évenként találkoznak a PISA felmérés adataival, amelyek egész egyszerűen tragikusak. Ebből a szempontból. Más szempontból is, de ebből a szempontból mindenképpen tragikusak Magyarországra nézve. Tehát érzékelhetik, és hát a saját itthoni vizsgálataink adatai is rendszeresen mutatják, hogy nagy az esélyegyenlőtlenség, sőt, romlik is a helyzet. 2010 óta tulajdonképpen romlik a helyzet ezen területen. Hogy ezt mennyire tekintik ők valóban problémának, arról persze őket kellene megkérdezni, és ezt nehéz kiolvasni a nyilatkozataikból, a megnyilvánulásaikból, a jogszabályokból, a legkülönbözőbb koncepciókból és egyebekből. Elvileg szavakban mindig ott van az esélyegyenlőtlenség elleni küzdelem. A legkülönbözőbb állami megnyilvánulásokban, csak az ember nem hiszi, hogy ez komoly. Ugyanis nem látja semmilyen jelét ennek a dolognak. Amit lát, az meg szakmailag nem elfogadható. 2010 óta a legfontosabb ténykedés az állam szerint az iskolai esélyegyenlőtlenségek csökkentésében vagy megelőzésében az, hogy egységesítjük az oktatást. Mert ha egységesítjük az oktatást, akkor majd nem lesznek olyanok, akik nagyon kiemeltek, akik sokat kapnak, míg mások keveset kapnak, és akkor jaj, de jó, majd ez megszünteti az esélyegyenlőtlenséget. Na most régóta tudjuk, hogy ez nem így van. Hogy az oktatás egységesítése az éppen, hogy ellene van az esélyegyenlőségnek. Akkor van esélyegyenlőség, hogyha az iskolában a konkrét pedagógiai munka ezt tud igazodni a gyerekekhez, a differenciált, hogyha személyre szóló, vagyis hogy éppen akkor, hogyha megjelennek a különbségek, hogyha tud igazodni az iskola a gyerekekhez, és ez az, amit mindenféle egységesítési törekvés abszolút meggátol. Egyébként pedig nagyon álságos ez az egységesítő törekvés. Ha ez igaz lenne, akkor az egyházi iskolákat nem kezelnék úgy, ahogy ma kezelik az egyházi iskolákat, ugye anyagi ellátottság és egyéb szempontokból, és még egy pár példát lehetne arra mondani, hogy hát nem mindig mondanak igazat akkor, amikor azt mondják, hogy egységességet akarnak biztosítani a közoktatásban. De nem is lenne jó egyébként, hogyha azt biztosítanának. Ahol viszont biztosítanak, tehát például a közös nemzeti alaptanterben és a kerettantervekben egy nagyon részletes tananyag előírása, ott pedig az nagyon nagy baj.
Stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both. That I feel in sure, some would say, I just let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably.
Kapott ifjúság segítő magazinban Nahalka István oktatáskutatóval, Ez így sokáig nem marad címmel, az oktatásról beszélünk, és immár azokat az összefüggéseket próbáltuk összeszedni, hogy milyen helyzetben van tulajdonképp érdemben az oktatás, és azért, ha ezeket a folyamatokat, amit az előbb összeraktunk, átvizsgáljuk, kiderül, hogy ez egy nagyon illékony, mozgékony, másrészt pedig túlzottan is statikus állapotban lévő oktatásról szól, hogy tulajdonképpen hogy kéne nekifogni, mert nagyon sokféle problémát érzékelek ebben a dologban, egészen másként fogják fel az oktatást számos szereplők, például a döntéshozók, egészen biztosan. A társadalmi rétegek különböző szintjén más és más iskolába gondolkodnak, egyáltalán a megrendelésnél is óriási a diszkrepancia, és nem beszél magáról az intézményrendszerről, amiről félig meddig érintettünk is, hogy egységesítésre törekszik, és ezzel tulajdonképpen növeli is a távolságot a társadalmi csoportok között. Szóval, hogy kéne nekifutni a változásnak, mert így is úgy is változik.
Ezer szállal kötődik az oktatás a társadalmi egyéb intézményrendszereihez.
Így van.
És éppen ezért egy radikális és az alapokat érintő, a viszonyokat érintő reform, változtatás, kialakítása az oktatásban csak akkor lehetséges, hogyha a társadalomban általában is egy ilyen folyamat lejátszódik. Tehát sajnos ki kell mondanom, hogy ahhoz, hogy az oktatás igazából változni tudjon, ahhoz Magyarországon rendszerváltásra van szükség. Uh-huh. Külön nem tud az oktatás megváltozni. Uh-huh. Tudjuk természetesen, hogy milyen lépések kellenének egy jó környezetben, tehát egy olyan környezetben, amelyben lenne felhajtó erő, amelyik be tudná fogadni ezeket a változtatásokat. Hozzá kellene nyúlni az irányítási rendszerhez, a politika alkotás kérdéséhez hozzá kellene nyúlni, a pedagógusok, az iskolák autonómiájának problémájához, az egész központosított szisztémát le kellene építeni, a szakmai alapokat újjá kellene szervezni, vonzóvá kellene tenni a pályát, nagyon sok pénzt kellene allokálni az oktatásba. Tehát meg lehet mondani ezeket a lépéseket, de mindezek teljesen lehetetlenek a mai környezetben, ahol éppen az ellenkezője történik mindennek. Tehát tudni kell, hogy 2010-ben nem pusztán az történt, hogy hát jött egy másik oktatás politika, és akkor ezért átálltunk egy másik vágányra. Nem. ugyanazon a vágányon elindultunk visszafelé. Tehát itt gyökeres, alapvető, teljes irányváltoztatásra, gyökeres fordulatra van szükség. És mondom, ez másképpen nem megy csak akkor, hogyha egy társadalmi változási folyamattal együtt, egy alapvető társadalmi változási folyamattal együtt zajlik ez az egész. Természetesen vannak kisebb intézkedések, amiket akár most is meg lehetne hozni, amelyek enyhítenének bizonyos gondokon, hogy egyet mondjak nagyon gyorsan, ugye bejelentette Rétvári Bence a minap, hogy milyen módon fogják 3 év alatt emelni a pedagógusok fizetését. Többel kellene. Tehát ez kevés lesz, ez már most is látszik, hogy kevés lesz. Még akkor is, hogyha egyébként sokan nyilván most úgy gondolják, hogy úristen, mennyi pénzt fognak kapni a pedagógusok. Az ember jobban utána gondol, akkor kiderül, hogy ez is kevés lesz. Ez például egy olyan intézkedés, ennél jóval többre lenne szükség. Ez elég primitív azért. És más a pedagógus létszám probléma megoldását segítő intézkedésre is lenne szükség. Ezeket nagyjából meg lehet mondani, hogy micsodákat, egy csomó racionalizálási törekvésnek utat kellene engedni, baj van az osztálylétszámokkal, baj van tulajdonképpen a pedagógusok eloszlásával is, tehát hogy hol vannak sokan, hol vannak kevesen, hogy kell-e nekünk ennyi intézmény valóban, tényleg így kell-e irányítani az intézményeket. Tehát ezekkel lehetne akár már most is gondolkozni. Én attól félek, hogy ezeken sem fognak gondolkodni a jelenlegi hatalomban lévők, mert mindent minimális erőfeszítéssel akarnak megoldani. Ez nem fog menni szerintem, de sajnos az oktatás egy olyan terület, aminek a hátán fát lehet vágni.
De ez egy tehetetlenségi folyamatot is erősít fel, és azért is mondom, hogyha viszont nem történik változtatás valamilyen fokú, akkor a maga a dolog továbbra is polarizálódik, tehát most jobbat nem tudok mondani, mint egy széteső folyamatot, aminél mindig a gyerekek, szülők a saját tehetségük szerint próbálnak megoldásokat keresni. Ma is küzdelmes volt, ha jól emlékszem, nem is olyan túl régen, középiskolába beiratni a gyerekeket például a szülőknek, és ott is nagy küzdelem volt, hogy el lehessen egyáltalán juttatni középiskolába a gyerekeket, mert nincs annyi intézmény. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy tehetetlenségi folyamat tovább rombolja ezt az egész helyzetet. Tehát azt érzem, hogy már az elmúlt sok-sok évben is sokat romlott, évekkel ezelőtt is beszéltünk erről, de ennyire nehéz helyzetben nem érzékeltem a pedagógus, az egész helyzetet.
A konkrét példa az nem nagyon jó, mert az iskolákban rengeteg a hely, tehát kihasználatlan helyek vannak, tehát ma el lehet jutni bőven az oktatás különböző szintjeire. Igen? Nem feltétlenül oda, ahova akarnak. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én be akarok jutni a Fazekas gimnáziumba, lehet, de ahhoz tényleg sok kell dolgozni, hogy valaki bejusson a Fazekasba, de az, hogy szakmát tanulni valahova, akár egy technikumba is bejutni, az azért bőven lehetséges, és van elég hely. Tehát a jelenlegi oktatási rendszer fel tudja venni az összes végzős tanulót, aki éppen a...
De érettségi helyre, a érettségi középiskolát adó érettségi helyre, olyanra is így
Szerintem még oda is. Szerintem még oda is. Hát itt vannak a szakgimnáziumok és a technikumok is, meg gimnáziumból is van borzasztóan sokféle. Nem csak az elit gimnáziumok vannak, ahova nehéz bejutni, hanem hát vannak kevésbé ilyen frekventáltak is. Tehát ilyen hely probléma az valójában nincs. Én azt gondolom.
Okay, nem is ezen akarok akkor lavagolni. Én ezt egyébként, megmondom őszintén, nem adatok alapján érzékelem, hanem rengeteg szülővel volt az elmúlt időben beszélgetésem, aki mindenki elégedetlen volt, mert nem sikerült a saját gyerekét oda. És akkor itt abszolút értem
oda.
Is. Oda. És ez az oda itt jelentette azt, hogy valószínű egy-két iskola nem kínálja tovább menetelt egy csomó középiskolás gyereknek, és lehet, hogy csomóan úgy gondolják, hogy a gyereküket nem szakiskolába, hanem érettségihez akarják juttatni, de ez egy más másik probléma, amit félig meddig már említett is, hogy maga az oktatás mennyire szolgálja magát a társadalmi előre mozdulást, tehát mennyire modern a társadalom, mennyire szolgálja azokat a létező gazdasági folyamatokat, amit tulajdonképpen ehhez elégséges tudás kell, elégség technológia ismeret, elég korszerű folyamatok átlátása, és ez minden társadalmi csoportra. Szóval az iskola képes ennek a dolognak elé menni. És azt mondják sokan, hogy nem.
Igen, ez az elé menni a fontos. Tehát magában az iskolában, a közoktatásban, és én a szakképzés most a közoktatás részének tekintem,
igen,
nem kellene közvetlenül a végzés utáni közvetlen munkavégzésre felkészíteni. Tehát nem azt kell megtanítani nekünk, hogy hol van az a piros gomb, amit meg kell nyomni ahhoz, hogy a gép elinduljon, és aztán a munkadarabot hova kell helyezni. Hanem tanulni kell megtanítani, együttműködni kell megtanítani, vállalkozni kell megtanítani, számítógépet kezelni, legalább egy idegen nyelvet beszélni kell megtanítani, egy olyan általános műveltséget, ami a modern világban jól használható, azt kellene elsajátítani. Még a szakképzésben is, lefordítva annak a szakmai körnek az általános műveltségére, aminek a tanítása zajlik abban a szakképzőiskolában. Nagyon sokszor nem ezt akarják, főleg a szakképző intézmények természetesen, hanem továbbra is ezt a már 50 évvel ezelőtt sem túlságosan korszerű valamit szeretnék csinálni, ugye megtanítani konkrétan a szakmát. A külműves gyerek az kikerül, akkor azonnal tudjon vakolni. Lehet, hogy a példa hülye.
Nem.
Most nekem ugranának sokan a külművesek, hogy azt azért mégiscsak meg kellene tanulnia. Lehet, hogy így van egyébként. De mindesetre gondolom érthető, hogy nem ez a prompt munkára való felkészítés a fontos kérdés. Az át kell, hogy kerüljön a felnőtt képzés keretei közé a mindenféle új technológiákra való felkészülés. Úgyis kicserélődnek a technológiák most már átlagosan 5 év alatt szinte minden szakmában, úgyhogy erre mindenképpen szükség van. De mondom, ezek az általános készségek, képességek, amelyek 100 év múlva is fontosak lesznek. Egyébként ismeretek is vannak, amelyek 100 év múlva is fontosak lesznek. Na, ezeket kellene megtalálnunk, és ezeket kellene elsősorban elsajátítani az iskolában, ahhoz, hogy valóban sikeresen indulhassanak a gyerekek egy életpályán. Nem attól lesznek tényleg sikeresek, hogy tudják, hogy hol van az a piroskomb.
Egyszer valamikor pont erről beszélgettünk a Fiatalok címén is, hogy tulajdonképpen az iskola mennyire segíti hozzá a szocializációhoz a fiatalokat. Értem ez alatt, hogy azokat a társadalmi tanulási folyamatokban mennyire erősíti fel a készségeit vagy a képességeit, hogy tudjon jobban figyelni, hogy hogyan tudjon választani dolgok között, hogy képes lehessen eligazodni a dolgok között. Tehát azokat az alapképességeket, ami arra alkalmassá teszi őt, hogy a társadalomban szerepet vállalhasson, be tudja tölteni a szerepét, ez legyen család, vagy legyen egyszerűen egy új pálya választás, vagy gondoskodása a gyerekekről. Szóval ezekre gondolok most.
Van itt valami, ami ezt nagyon gátolja. És ez egy nagyon nagy problémája az egész magyar közoktatási rendszernek. Szakmailag ezt úgy lehet mondani, hogy ez ennek a rendszernek a normativitása, illetve az, hogy indoktrinál. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi a gyerekek számára át akarunk adni bizonyos jól meghatározott, általunk meghatározott tudást, képességeket, értékeket, normákat, magatartás mintákat, és így tovább. Leírjuk a tanterveinkbe ezeket. És akkor ezt erőszakoljuk, indoktrináljuk tulajdonképpen. És nem vagyunk képesek a modern pedagógiának azt az elvét elfogadni, hogy nekünk nem ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy a dolgok sokféleségét mutassuk meg a gyerekeknek. Hagyjuk őket választani, járjuk körül a dolgokat. Leginkább ez egyébként az erkölcs, az értékek, a normák területén látszik, de minden területre igaz egyébként, de mondjuk ott erősen látszik. Ugye nem egyfajta erkölcsöt akarok belenyomni a gyerek lelkébe, hanem szívébe, agyába, nem tudom miébe, hanem azt akarom, hogy ismerjen meg különböző erkölcsi viszonyulásokat, erkölcsi magatartásokat, ő maga válasszon a saját életének igényei alapján, mi ezt járjuk körül, nézzük meg, hogy melyiknek milyen a következménye, milyen volt a története ennek az egésznek, és így tovább, és így tovább. Vagyis, hogy ne legyünk normatívak. Ma nagyon normatív az iskola. És ebből következik az, amit az előbb mondott,